Götör, Kokrobi, Kántorsanyi, Éra is tényleg top bajnokságban játszottak. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb el fog jönni megint ez az éra, hogy játékosok top bajnokságban játszanak.
Így legyen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Önök az Utánpótlás Sporton túl magazin műsorát hallották Cislavics Dáviddal, Toronyai Miklóssal és Hornyák Balázsral. A viszonthallásra.
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió Utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Dr. Kolbenhelyes Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Az apropó nyilván egy szezonértékelés, mert hogy túl van a felnőtt és a női válogatott is. A férfi ugye bemaradt az elitben, az elit VB-n ismét másodszor egymás után, ez is történelmi tett. A női viszont Budapesten nagy csatában ugyan, de végül azt az egy helyet nem szerezte meg, és nem jutott vissza a világ elitbe, pedig pont a franciák, akik feljutottak végül, őket mi az első meccsen hosszabbításban legyőztük, de hát tudtuk, hogy keresztbeverés lesz, nem nekünk kedvezett, ezekről is beszélünk, de hát persze, hogy Szongor Dománnal kezdünk, hiszen a 18 éves 34-szeres válogatott jégkorongozónk a Buffalo Sabres hez kerülhet. Direkt így mondom, a játékjogát draftolta az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban szereplő Buffalo. Sejtettük, vártuk, hogy így legyen, de nagyon kellemes volt ezt a hírt beolvasni. Te beszéltél már vagy Dománnal, vagy pedig akár az apukájával, Szongor Kristóffal, aki tudomásom szerint a KSI jégkorong szakosztályának vezetője, és hát egykori jégkorongozó. Szia, Zsuzsi!
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szervusz! Köszönöm szépen a meghívást. Igen, nagyon nagy izgalommal figyeltük szerintem sokan a szövetségnél, meg akik a hokit szeretik, hogy hogyan alakul a draft. Én éppen egyébként egy koncerten voltam, de közben is folyamatosan követtem, hogy milyen nevek jönnek föl. Ugye nyilván néhány klubról tudtunk, akik így érdeklődtek iránta. Persze, hát óriási izgalom övezte a mi oldalunkról. Az édesapjának egyből írtam nyilván, hogy gratulálok. Ugye ő az én korosztályom, tehát az öcsével játszottam együtt. Az édesapja volt akkor bíró, tehát hogy ők valóban egy régi tőzsgyökeres jégkorong család, úgyhogy, sőt, nekem tulajdonképpen edzőm is volt a válogatottnál egy évig, Kristóf az édesapja, úgyhogy nyilván neki egyből írtam, meg gratuláltam.
Na, mit adhat ez a magyar jégkorongnak? Ugye nagyon fontos leszögezni, hogy még csak a játékjogát draftolták, szerezték meg, és hát ez még csak a bőven az első lépés, és például Szongot az a játékos, aki 18 évesen elmondhatja, hogy még csak az elit VB-n meg a felnőtt magyar válogatottban szerepelt, amúgy mindig korosztályos szinten, például a finn bajnokságban is. Tehát neki nincs igazából tapasztalat a felnőtt szinten, csak a magyar válogatottal. Ez is egy furcsa helyzet.
Igen, azért ő ebben szerintem nem egyedülálló, mármint hogy azért sokan vannak, akik alapvetően ugye U18-U20-as ligákban játszanak. Egyébként ugye ő U18-asként följátszott U20-ba, tehát ilyen szempontból azért ott játszott magasabb szinten, mint a saját korosztálya, meg hát ugye válogatottként is bőven U18-as első évesként ugye már szerepelt a felsőbb korosztályokban, úgyhogy igazából ez azért nem annyira egyedi, nyilván egy felnőtt jégkorong az más, de azért azt gondolom, hogy azért nézve az ő válogatott mérkőzéseit, azért azt nehéz lenne mondani, hogy egyébként nem állta meg a helyét. Persze nem ő volt a legkiemelkedőbb játékos, hiszen azért ez egy másfajta tapasztalat, meg nyilván azt is meg kell szokni egy felnőtt hokit, de azt gondolom, hogy ha ilyen szorgalmasan dolgozik tovább, és ilyen odaadással teszi bele a munkát a pályafutásába, vagy a karrierjébe, akkor azt gondolom, hogy van esélye esetleg arra, hogy valóban ő legyen az első, aki pályára is lép az NHL-ben.
Így van, mert egy Görösöld Tamás, Szuper Levente, Vas János, ők már ott voltak, sőt, még később egy másik korosztály, Vajádám a 16-os Szentpétervári VB után is, de egyedül Szuper Levente jutott oda, hogy legalább mérkőzésen a cserepadra jutott, de ő is csak 9-szer, és hogy nem tudott mutatkozni. Még menjünk azért ezen a gondolaton tovább, hogy Szongor Domán 2024-ben, amikor ott bemutatkozott a Káposztás megyeren a felnőtt válogatott színeiben, Ukrajna ellen gólt szerzett, aztán elmentünk a pozsonyi olimpiai selejtezőre a felnőtt válogatottal, ott is gólt ütött talán Kazaksztánnak az első meccsen Pozsonyban. Tehát igazából megadták is Tokai Viktor itt a Nemzeti Sporterdőben, mint a felnőtt válogatott egyik edzője, a másod edzője elmondta, hogy kiszúrták, hogy van benne tehetség, lehetőséget adtak neki, és élt vele. Na de hogyan tovább? Mert ugye most mondom, az első fontos lépés megtette, de még ki tudja, hogy hány lépcsőfok van hátra.
Persze, nyilván innen azért még hosszú az út, tehát azért nagyon kevés az ő korában lévő fiatalnak sikerül ugye egyből gyakorlatilag az NHL-be landolnia. Mint én azért voltak nyilván páran Slavkovszkijék, meg nyilván lehet mondani neveket, de azért alapvetően az egy másik út, igen, meg egy másik, így van. De nyilván az, hogy ő egyáltalán most draftolva lett, az már egy nagyon nagy dolog. Ugye ennek az a jelentősége igazából a magyar hoki szempontjából, hogy ugye magyar jégkorongozó még sosem játszott NHL csapatban, és nyilvánvalóan maga a draftolást is, tehát a játékjogának a draftolása, illetve az, hogy ő most ott oda került mondjuk egy ilyen buffalói edzőtáborba, ez már maga felhívja tulajdonképpen a figyelmet a magyar hokira is, tehát azért sokszor szembesülünk azzal mondjuk, hogy így észak-amerikaiakkal beszélgetve azért még mindig néha okoz problémát az, hogy egyáltalán térképen elhelyezzék, hogy hol van Magyarország, nem is beszélve arról, hogy az egy rendszeres kérdés, hogy ja, és ott egyáltalán van hoki, és milyen hoki van. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogyha mondjuk egy magyar jégkorongból ki tudott jönni, most már egy negyedik, de azért az előző az nagyon régen volt játékos, aki draftolnak, akkor ez valahol azért felteszi a jégkorongot is, a magyar jégkorongot is így a térképre.
A legelső hírek szerint a kiemelt junior bajnokságban majd ott szerepelhet a 2026-27-es szezonban Szongor Domán. Ez jó jel, hogy nem mondjuk visszaengedik Finnországba, ahol eddig játszott? Hát ez az egy újabb lépés már?
Igen, én nyilván Kovács Attilával, sportigazgató úrral azért sokat beszélgettünk erről, azért ők ezt jobban látják, mint én, tehát azért én óvakodnék attól, hogy mondjuk férfi hokiban is szakértőnek gondolja magamat, nyilván a női hokiról sokkal többet tudok. Ez egy abszolút tudatos döntés volt, tehát az is, hogy ő tavaly, egyébként már tavaly mehetett volna Észak-Amerikába, de az egy tudatos döntés volt, hogy jobb volt neki Finnországban, a megszokott környezetében, annál a csapatnál, ahol azért már eltöltött egy kis időt. Szerették volna, hogyha a draftot egy olyan helyről várja, ahol tényleg komfortosan érzi magát. Nyilván az, hogy ő most kerül Amerikába, az egy váltás lesz, az egy új helyzet, de abszolút megérett rá, és jó helyre kerül, én úgy tudom, tehát ott minden esélye megvan arra, hogy egyébként tovább fejlődjön, és kihozza magából azt a maximumot, ami szükséges lehet.
Kolbenhelyer Zsuzsannával, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és Szongor Domán és az NHL kapcsán, akkor a következő fontos kérdés, hogy az elnökséged alatt az elmúlt években mit látsz, hogy tapasztalod a fejlődést, utánpótlás, merítés? Tudjuk, sokszor elmondtátok, hogy a TAO-nak köszönhető például az is, hogy több jégpálya van Magyarországon, és igen, jönnek a fiatalok, de hát a többi TAO sportákban is hasonlóan azért komoly harc megy ezekért a fiatal játékosokért. Az U20-as válogatott, meg az U18-as és a férfi válogatott ott van a divízió 1/A-ban, tehát magyarán a világelit mögött. És ugye abban a korosztályban azért nem 16 csapat van a világelitben, hanem csak 10.
Így van, ott mindenhol 10 van, és a nőiben meg ugye csak 8 van az U18 top divízióban, tehát ott nyilván azért a divízió 1A-ban lenni az ugyanaz a szint.
Ahol a magyar nők ott vannak, mert most szerényen ugye ezt elhallgatod, de ezért hoztad szóba, hogy nekünk sikerült ott bemaradni a világbajnokságon, a tengeren túl.
U18-ban így van. És ott most nekem nagy reményeim közé tartozik a következő szezonra, hogy az ugye, hogy a szlovákok elvesztették a legfontosabb játékosokat, aki gyakorlatilag ott az összes gólhoz volt valami köze, ugye kiöregedett, hogy remélhetőleg, hogy már esetleg a csoportkörben sikerül bemaradni ott megint, ami ugye nyilván egy újabb löketet adhat a női jégkorongnak.
Na de erről most egy kicsit később beszélünk a női jégkorongról, akkor a férfi utánpótlás, és még egy mondat, itthon nincs meg a plusz munka kultúrája, ezt a Szongor Domán nyilatkozta maga. Erről mi a véleményed, és akkor az utánpótlás helyzetről?
Alapvetően sajnos egyet kell, hogy értsek vele, ugye nekem is A nagyfiam még mindig játszik, és ő is nagyon sokat panaszkodik rá, hogy, hogy kevés olyan csapattársa van, aki tényleg magától elmegy, plusz edzéseket, plusz lehetőségeket keres. Sajnos ugye nyilván azáltal, hogy azért a magyar jégkorunkban, aki egy kicsit tehetséges, az azért általában ugye megkapja a lehetőséget, hogy felsőbb korosztályban, akár Erste-ligás csapatban játszon. Ez sokszor sajnos egy ilyen, hát így a komfortzónáján belül marad ezáltal, tehát nincs olyan versenyhelyzet gyakorlatilag, ami arra készítette mondjuk egy fiatalt, hogy igenis elmenjen, és mondjuk plusz energiát tegyen a munkájába. És hát ez abban a pillanatban, hogy kikerülnek külföldre, ez ott azért elég nyilvánvalóvá válik, tehát Domán se tudott volna Finnországban maradni, körülbelül az első év után küldték volna haza, hogyha egyébként ő benne nem lenne ez meg, hogy ez az igény arra, hogy nem elég az, hogy elmegyek az edzésre, hanem igenis még mindent meg kell tennem az edzéseken kívül is, a hivatalos edzéseken kívül is, hogy én fejlődjek.
Táplálkozás, sajnos, erőnlét, mit
így van,
eszek,
alvás,
mit iszok?
Minden, ez abszolút komplex probléma, és igen, sajnos nagyon sok játékos nem elég tudatos, megelégszik azzal, hogy ő az adott korosztályában tehetségesnek számít, gólokat lő, jók a lehetőségei, csak aztán eljön az a pont, ahol ez már nem elég, ez már nem viszi tovább. Úgyhogy igen, ezen nyilván azért ugye mi az elmúlt két évben kezdtünk el változtatni azért szakmai dolgokon. Nyilván azért mire beérnek ezek a dolgok, azért az nem egy év, meg nem két év. Szeretnénk azt, ugye a korábban a férfi jégkorongban például a válogatott programok sem épültek úgy egymásra, tehát gyakorlatilag minden kinevezett szövetségkapitány egy saját programot vitt teljesen önálló gondolatokkal. Ennek sem láttuk mi így, amikor oda kerültünk, sok értelmét, hiszen amikor mindig előről kell kezdeni egy játékossal a munkát, mert a korábbi edzőitől valami egészen mást hallott, és az igaz klub szintre is, az nyilván nem szerencsés, tehát azt gondolom, hogy most már ideje megtalálni a magyar hokinak a saját útját és a saját identitását, hogy mik azok, amik a magyar hokit ott tudják tartani, akár tehát ezen a szinten, ahol most van, de akár ezen még tovább tud lépni.
És gondolom ennek ugye egy fontos lépcsőfoka volt az, hogy teljesen magyar stáb legyen a felnőtt férfi jégkorong válogatott élén, ami nagyon régen volt.
Így van, és ez nagyon nagy elismerést kaptunk emiatt a világbajnokságon, tehát nagyon sokan jöttek oda hozzám, és csodálkoztak rá erre, hogy fú, hogy ti tartotok, hogy saját stábotok van, és nem kell külföldi szakembert alkalmazni. Nyilván itt visszamehetünk akkor a szaporói generációhoz, hiszen azért sokan vannak ott ebben a stábban onnan.
Majoros Gergely stábjában,
így van.
Például már említett Tokai Viktor, de mondhatnék más neveket.
Úgyhogy ők nyilván akkori első átcsoportos szerepléssel elindultak egy másfajta úton, amit aztán nyilván jól kihasználva sikerült azért eljutni edzőként is mondjuk Majoros Gergelynek egy olyan szintre, ami már tényleg azt gondolom, hogy képesítette őt arra, hogy egy felnőtt válogatottat irányítani tudjon.
Szlovákián át Németországig, ami azért így óriási
van.
Szó.
Így van, és azt gondolom, hogy ha ő most nem a magyar válogatott edzője lenne, akkor is lennének nagyon jó lehetőségei gyakorlatilag Európában is, bármelyik ligában, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó szereplő erre a feladatra, és igen, ez tényleg, sőt ugye légiósunk sem volt, tehát az összes játékosunk, ugye Nilsson egyébként benne lett volna válogatottba, hogyha nem
sérült
volna le, de így viszont egy teljesen magyar keret és egy teljesen magyar stáb lett a vége.
És így is sikerült a legfontosabb meccsen, a britek ellen egy 5-0-es győzelem, és nagyon közel voltunk az osztrákok ellen, mondhatom, hogy szokás szerint, de azért az fontos, hogy az osztrákok egy VB-n akár a 8 felé tudnak kacsingatni. Hát az is nagy szó, hogy mi azért tényleg reális esélyünk volt a hosszabbítás kiharcolására, és ezért vérzett a szívünk, hogy ez elszaladt, ez a lehetőség, de előbbre tartanak az osztrákok. Ne felejtsük el, hogy az osztrák bázisú bajnokságban két magyar csapat van, de hát ott van most a Grác, amelyik megnyerte, majdnem azt mondom, hogy simán ezt a bajnokságot, se a Salzburg, se a Klagenfurt nem tudott akkorát futni, és a Klagenfurtot pont a Fehérvár búcsúztatta. hol tart szerinted ez a kérdéskör? Tehát ugye Erste Liga egy másik szint, két magyar csapat második szezon, ez még adhat egy plusz löketet?
Igen, azt gondolom, hogy ugye a Fradi tavaly azért meglepetésszerűen jól szerepelt, tehát nem hiszem, hogy a szezon elején, vagy amikor ők utolsó pillanatban ugye megkapták az indulási jogot, akkor bárki azt így várta volna tőlük, hogy egyébként ilyen szépen szerepelnek, ugye éppen lecsúsztak a
Fehérvárral szemben, egy utolsó meccsen, igen. A 10-ből, és aztán a Fehérvár 4-ig ment. De a Ferencvárosnak az egész évadja, és különben nagyon erős magot is ragott össze a csapat, a stáb, tehát azzal benn kellett volna lenni a 10-ben, maradjunk annyiban, de ez egy másik történet.
Igen, de hát nyilván azért új csapatként mindenki új volt. Tehát
a Fehérvár elleni mérkőzés, az a 4 meccs, az nem menedzselték jól, azt a Fehérvár jobban csinálta, és ez nekik elég volt.
Az valamilyen mentális blokk lehetett szerintem, mert azért, hogy egyiket sem sikerült, az mondjuk így... Igen, nem volt egyszerű, de hát nyilván várható, hogy azért ott is azért már egy második szezon az remélhetőleg másképp fog sikerülni. Ugye Fehérvár is nagyon nehezen indult tavaly a szezon elején, aztán végül csak odaért, és kihozta a maximumot a végére a
keretből. Széli Viktor, ugye Fehérvárról, mint 9 éven át ott volt általános menedzser, igazgató, vezető, most a HC Milánóval próbálkozik, és akkor már 14 csapatos lesz, ha jól számolom, az országbajnokság, tehát még egy magyar érdekeltség, tehát ez is jó dolog, hogy azért egy magyar szakembert oda visznek sportigazgatónak.
Így van, és bízunk benne, hogy majd adott esetben ő esetleg magyar játékosokat is oda fog majd vinni, hiszen azért gondolom lesz vele szólása, nem biztos, hogy rögtön most, de esetleg ha lát olyat, akiben ő látja a fantáziát, akkor akár 3 olyan csapat lehet, ahol lesz magyar játékos, de hát ez már nyilván a jövőnek a...
De ez jól hangzik, és nagyon kellene, ugye? Tehát mindig az NHL-ről onnan kopogtatjuk, meg tesszük fel a kérdést, hogy na, mikor lesz magyar játékos, de milyen jó lenne, ha már például csak egy ilyen, nekünk minden kis lépés nagy lépés, nem a magyar hokiban előre.
Így van, és nagyon sok olyan hát hozzászólást olvastam azért itt a VB alatt, próbálom kerülni, mert azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül hiteles az, amit mondjuk valaki otthonról a kanapéról lát, de azért sok olyan hozzászólás volt, ami mondjuk azt kritizálta, hogy hát ez ugyanaz az eredmény, mint tavaly, ebben már mi a szenzáció, mitől jobb ez, miért jó nekünk, hogy itt játszunk, és nem a divízió egyában, amikor itt mindenki megver minket, és akkor ilyen kicsit értetlenül állok, és így próbálom végig gondolni, hogy mi játszódhat le a fejükben, hiszen szóval azért ezt szerintem azért nem innen kéne nézni, vagy szóval, hogy tehát én azt gondolom, és azt gondolom, hogy azért akárkivel beszélek, aki azért nálamnál sokkal komolyabb szakmai háttérrel rendelkezik, és itt azért külföldiekre is gondolok, mindenki látja a jelentőségét annak, hogy miért fontos az, hogy itt szerepelünk, még akkor is, hogyha 8-9, akárhány nulla esetleg kikapunk, minden perc, amit ott töltenek ezek a játékosok, minden harmad, az egy újabb tanulási lehetőség, tehát és érdekes módon kíváncsiságból készítettünk egy ilyen mesterséges intelligencia által generált elemzést a két VB magyar szerepléséről, és azért abban egyértelműen látszik, hogy hol van fejlődés. Tehát nyilván nem, egy év alatt nem a játékosoknak az egyéni kvalitásai, vagy a picit a sebességük talán, de igazából mint csapat változtak nagyon sokat, tehát hogy ahogy játsszák a koronkihozatalokat, az emberelőnyöket, az emberhátlányokat, tehát hogy minden, és ez kellett nyilván az előző év tapasztalata, tehát ha most lettünk volna ott először, akkor most ez lenne az a VB, ahol először így szembesülünk az, hogy úristen, itt vagyunk, és akkor minden egyes tényleg harmad az egy olyan lehetőség, ami csak előre viszi a magyar hokit és ezeket a játékosokat főleg.
Majoros Gergely szövetségkapitány, ha már szóba hoztuk, azt hiszem, hogy a 21 harmadból mindig azt emelte ki, hogy minél több jó harmadunk legyen. Te hogy látod, hogy a következő VB-n ugye Németországban lesz, ha minden igaz, Düsseldorfban játszunk, és hát bivaj erős csoport megint, tehát ott a csehekkel, a szlovákokkal, a kanadaiakkal, és hát a bennmaradásért, nem merem mondani, hogy a norvégokkal, meg a dánokkal, mert ugye a dánok azok már voltak VB-n 4 között, a norvégok most bronzérmesek, nem elég, hogy a foci VB-n is jól szerepelnek, tehát azt hagyjuk, ez egy ilyenkor mindig mondom, akikre utalsz, tehát azoknak ajánlom figyelmükbe ezt, hogy ezek nem véletlen folyamatok. Tehát egy norvég labdarúgás 1998 után vár 28 évet, és kim van a foci VB-n, van egy Ødegaardjuk, van egy hollandjuk, és igen, ott vannak a legjobb 16 között, meg tovább jutnak a csoportból. De ez egy folyamat része, nem csak a hollandnak köszönhető, nyilván nagyon fontos lánceme az egésznek. De a norvégok amennyire előre szoktak gondolkodni, még a női kézilabda válogatottról, már nem tudom, Sydney, meg 2004 Athén óta mondják, hogy ők véget ér egy olimpia, és a következő 4 éves ciklust lebontják, nem tudom én, napra, órára precízen, hogy kinek mit kell csinálni, és mit fog csinálni azért, hogy újra világbajnok, vagy olimpiai bajnok legyen. Én azt hiszem, hogy azért ezt egy magyar szinten bármelyik sportágban bevezetni, hát na, megközelíteni is örülnék, akár a jégkorongban. De épp ezt már mondtad, hogy a mi felnőtt válogatottunknál most már elmentünk ebbe az irányba is, és ezt is meg kell becsülni, hogy igen, tervszerű munka van, tudatos munka, munka akkor is, ha néha áldozatokkal jár, mert ezen a szinten mi Svájcot sose fogjuk megverni, már most előre megmondom, hogyha nem tudom, 5 NHL játékosunk lesz, ami nem tudom mikor lehet, hiszen még egynél se tartunk, a svájciaknak meg lesz 20 NHL játékosuk akkor, a dánoknak is 2002 óta vannak fent az Elit VB-n, és már 50 NHL játékosuk van, Spiller Pisti kiszámolta az MT jégkorong szakírója, tehát ezek olyan számok, hogy ezt megközelíteni sem lehet, és ezek kultúrák közötti különbség, és az a csoda, hogy mi ott játszhatunk. Ezt azért mondtam, ez is egy kicsi szubjektív véleményem, hogy tényleg helyre kell tenni. Török László a magyar rádióban, meg úgy a médiában a jégkorong hangja volt évtizedeken keresztül, de az is marad, mint legendás sportriporter. Hát ő mondja, hogy igen, ez erőn felüli, hogy mi bennmaradunk, ez nem normális dolog.
Így van, tehát azért...
Becsüljük már meg ezt, és ne kezdjük el azt nézni, hogy miért kapunk ki megint 9-0 valami egy jobb csapattól. Hát azért, mert ők sokkal jobbak.
Nyilván, alapvetően ezek laikus vélemények,
igen,
persze.
Orosz-fehér oroszról nem beszéltünk, még nem tudjuk most már azért, nagyon abba az irányba megy, és majd lehet, hogy még mondhatsz itt a műsor végéhez közeledve róluk is valamit, mert bármikor bevezethetik, hogy a következő VB-n már az oroszok is ott lesznek, és mit tudom én, még nehezebb lesz bennmaradni.
Igen, nyilván ezt még nem tudjuk, tehát ez majd szerintem az ősznek lesz a vagy ott mi fog történni, hogy ők visszajönnek-e vagy sem. Ez elméletileg a mi ott maradásunkat azt nem érinti.
De inkább a bennmaradás azt érintheti. És hát most egyel több veresség, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, mert ott nincs miről beszélni, de akkor ők visszajöttek, és ahhoz akkor már valószínűleg még nagyobb csoda kell, hogy bennmaradjál.
Így van, és azért tényleg azt nézve, hogy ahogy te is mondod, tehát mondjuk egy svájci hoki, egy norvég hoki, egy dán hoki, ők 15-20 évvel előttünk járnak, tehát minden tekintetben a jégpályák száma, a játékosok száma, egy dán meg egy norvég, a Svédország, Finnországhoz való közellét, tehát hogy ezek olyan előnyök, amikkel mi itt nem rendelkezünk, tehát nekünk a legközelebbi partnerünk ugye Ausztria vagy Szlovénia, Szlovéniában nincs olyan bajnokság, ők is ugye inkább az osztrákba, vagy elmennek a játékosaik máshova. Tehát igazából nyilván az, hogy persze Szlovákiával jó lenne együttműködni, de ők meg azért nem annyira nyitottak, ők meg nyilván a csehekkel szeretnének. Tehát, hogy itt ez a nehézség, hogy nyilván egy norvég hoki vagy egy dán hoki sem a saját bajnoksága által fejlődött vagy jutott ide, hanem az egyéb lehetőségek, amik ugye megnyíltak ott a játékosok előtt 15-20 éve, és hát azért ne felejtsük el, hogy tényleg Tao előtt alig volt jégpályánk, játékosunk se sok, tehát azért, hogyha mi mindig a számokat viszonyítjuk a többi országéhoz, akkor tényleg ez egy erőn felüli eredmény. És persze, igen, ez is sokszor elhangzik kritikaként, hogy de ha majd visszajön az orosz meg a fehér orosz, vissza fog nyilván egyszer jönni, de erre meg tényleg csak azt tudom mondani, hogy igen, és ott van egy Franciaország, aki most másodszorra fog Divizió 1-ába játszani, mert nem sikerült élnie azzal a lehetőséggel, hogy most ugye idén visszajusson. Tavaly meg ugye kiesett, tehát hogy azért van még jó pár ország, aki ugyanígy, ahogy mondjuk nekünk sikerült, neki is sikerültett volna élni ezzel a helyzettel, vagy ezzel a lehetőséggel. Szóval, hogy azért ezt nagyon sok nyilván irányból lehet nézni, meg értelmezni.
Hát, ha ez hozzá segít, hogy amikor majd egyszer megint kiesünk, akkor egyből vissza tudunk jutni, mert az már egy szintlépés lenne.
Így van, de igazából tulajdonképpen ez is most ahhoz képest, hogy ugye Szaporó után volt egy nagyon hosszú szünet, aztán Krakó után megint egy viszonylag hosszú szünet, tehát azért már látható, így van, tehát azért már látható azért egyfajta a fejlődés. De hát nyilván ez évtizedek, még lehet, hogy nem tudom, még majd 25 év múlva itt ülünk és arról beszélgetünk, hogy emlékszel, amikor arról beszéltünk, hogy milyen messze vagyunk még mondjuk egy norvégtól vagy egy svájcitól. Remélem majd arról beszélgethetünk, hogy na most már nem vagyunk annyira messze.
Mennyire van messze? Hát inkább ugye a kérdés úgy szól, hogy a női jégkorong válogatott 2027 novemberében Milánóban, ahol a téli olimpia volt, és azt hiszem ott talán, ahol majd a Szélig Viktor vezette HC Milánó is játszik, de valahol Milánóban, valamelyik jégcsarnokban, a más nem a Nagy Dómban, játsszák a női világbajnokságot, és a divízió egy perából kell feljutni a világelitbe. Azért az nagyon hosszú idő, az még odébb van. A magyar csapatnak mennyi a realitása? Hol tart a női hoki, miközben U18-os szinten ugye a világelitben a legjobb 8 csapat között vagyunk?
Én azt gondolom továbbra is, és ezt már sokszor elmondtam, hogy a magyar női válogatottnak abszolút lett volna helye ezen az olimpián. Ha megnézzük, akkor tulajdonképpen az, ahogy a világbajnokságon végül nem sikerült feljutnunk egy pont hiány, úgyhogy megvertük egyébként az elsőt és a harmadikat is, tehát a franciát és az olaszt is. Így nem sikerült végül feljutni, sajnos egy fájó veresség a szlovákok ellen. Nekünk valamiért a szlovákok ilyen mumus, hogy akikkel valamiért mindig megküzdünk, pedig szezon közben sokszor megverjük őket, és aztán amikor tét meccsen, akkor valamiért nem sikerül.
De az a francia-olasz dugó ugye csak valamit ér, hogy az olimpián ott vannak.
Így van, és ők ott voltak az olimpián, nekik egy teljesen másfajta felkészülésük volt, mind mérkőzések számát, mind anyagiakat tekintve, tehát ők is ugyanazzal a kerettel jöttek, mint az olimpián. Tehát, hogy úgy vertünk meg két csapatot, és ugye még egy japánt, aki ráadásul ugye még rosszabbul végzett, mint az olasz, hogy gyakorlatilag mi nem voltunk ott az olimpián, ők meg ott voltak. Nyilván ez szerencse kérdése is, tehát ott a jobb lett volna, ha a japán csoportba kerülünk a selejtezőn, nem a német csoportba, ami egy nagyon szoros csoport volt, ugye 4 olyan válogatottal, ahol azért mindenki ellen meg kellett küzdeni.
Lesz változás? Mert ígértél olyat, hogy ebben szeretnétek.
Én nagyon bízom benne, igen.
Szövetségnél, ahol benne vagy a végrehajtó bizottsági tagban.
Igen, igen. Igen, ezt már többször beszéltük az ottani sportigazgatóval, hogy a nőiben valamiért különösen igazságtalan ez a kvalifikációs rendszer, talán azért, mert nagyobb különbségek vannak mondjuk ott a, nem tudom én, a 10., 15. és aztán a 15. mondjuk 20. között. Tehát ott mondjuk Franciaország annak köszönhette, hogy kijutott, hogy ugye egy nagyon csúfos 7-0-ás vereséget szenvedett a kvalifikációs tornán egyébként Japántól, de utána ott volt egy meglepetés csapat, ugye a Koreát megverő Lengyelország, akik viszont hát a világranglista, nem tudom én, 20. helyéről jutottak be. Ellenük viszont nagyon könnyű dolguk volt, tehát ott lőttek sok gólt, és gyakorlatilag ezzel eldőlt, hogy ők lettek a legjobb második, holott egyébként, ha egymás ellen játszottunk volna, akkor nem biztos, hogy ők kerülnek ki abból győztesen. Úgyhogy igazából ott az igazságos megoldás, az valószínűleg a végén egy hatos torna lenne, ahol mindenki játszik mindenkivel, és akkor tényleg az jut ki, az a 3 csapat a 6-ból, aki akkor éppen abban a pillanatban a legjobb, és mindenki ugyanazzal az ellenféllel áll szemben, nem pedig akár egy adott esetben egy alacsonyabban rangsorolt ellen gyakorlatilag könnyen győzelmet arat.
Női jégkorong szinten, akár idehaza, akár külföldön mekkora előrelépés van, mert ebből még azért Magyarországon gondolom mindig nagyon nehéz megélni.
Most női jégkorongról beszélsz? Igen. Egyébként a magyar csapatokban játszó lányok azért zömében még szerencsésebbeknek mondhatóak, tehát azért nálunk nem mondom, hogy nagyon-nagyon jól, de azért most meg lehet élni a legjobbaknak, a válogatott játékosoknak Magyarországon is. Azért ez sok európai országban is hiányzik, tehát ott a svéd liga ugye az egy jó liga, ott lehet pénzt keresni. A svájciaknál is ugye most az amerikai észak-amerikai liga, a PWHL, ott azért elég szép fizetések vannak. Nyilván nem könnyű bejutni, ugye most megint bővítettek, de azért ugye ott rengeteg, tehát évről évre olyan mennyiségű észak-amerikai játékos termel ki ott ugye az egyetem mi bajnokság, tehát igazából van kikből választani.
Réka, Hizl Réka, Effi, ő lehet a következő, aki Garád Gasparocs Fonni például már játszott ebben a bajnokságban.
Igen, abszolút Réka is, de én nem mennék ilyen messzire, hogy ő most még majd most megy egyetemre.
Túl fiatal.
Igen, igen. Tehát azért ha én egy ilyen álomszerű karriert nézek egy női jégkorongozónak, akkor azért mondjuk itt játszik utánpótlásban, akkor elmegy ott egy ilyen prep schoolba, hogy mondjuk az angolja is megfelelő legyen, akkor onnan tud tovább menni egy jó egyetemi bajnokságba. És
itt,
akkor,
itt tart most Réka.
Itt tart most Réka, és akkor onnan tud majd tovább menni adott esetben. Én biztos, hogy minden lánynak ezt az utat javasolnám, nem pedig mondjuk egyből megpróbálni a PWHL-t, mert azért az szakmailag is egy nagyon nagy ugrás, meg azért az egy komoly felnőtt bajnokság, azért fizikális hokival, tehát azért nem biztos, hogy az egy 17-18 éves fiatal játékosnak feltétlenül jó, de ugye Seregély Mira is jelentkezett először, aztán végül is aláírt a svájci CUK-hoz, ugye is azt nyilatkozta, hogy igazából ezt az évet szeretné arra használni, hogy ott megfelelően felkészüljön arra, hogy majd akkor jövőre megpróbálja. Úgyhogy azért még szerintem az idősebbek között is van olyan, aki akár próbálkozni fog, és hát nyilván azért a Réka csapattársairól se feledkezünk meg, azért azt gondolom, hogy Polonyi Petrának is nagyon jó esélye van, Bájicki Tóth Boginak is, hogyha ott most ő is egyetemre fog ugye járni, ott jól szerepel, tehát hogy azért szerintem ott most az U18-as generációban sokan vannak, akik szerintem nagyon ügyesek, és ezért fontos, hogy egyébként ott az A-csoportban is sikerüljön minél tovább ott maradni az U18-nak, mert az is megint csak egy olyan hely, ahol azért felhívják a figyelmet magukra a lányok.
2024 óta elnök dr. Kolbenhelyer Zsuzsanna, Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgettünk itt a Nemzeti Sporterdőben. Zsuzsi, köszi, hogy bejöttél, és a friss híreket elmondtad. Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország.